Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 84. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 84. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűség!
Thank you.
ami további segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenek igéjét, úgy, amint megírva található a Bírák könyvének 6. fejezetében, a 17-től a 35-ig terjedő verseiben. A felolvasandó igét a gyülekezet helyét elfoglalva figyelemre hallgassuk. A fent megnevezett helyen így szól hozzánk Isten igéje. Ő pedig mondani így, ha kegyelmet találtam a te szemeid előtt, kérlek, adj nékem valamely jelt, hogy te szól az én velem. El ne menj kérlek innen, még vissza nem jövök hozzád, és ki nem hozom az én áldozatomat, és le nem teszem elődbe. Azt pedig mondta, én itt leszek, míg visszatérsz. Gedeon pedig elméne, és elkészít egy eskegőbőjét, és egy efalisztről kovásztalan fogácsákat, és betevé a hús egy kosárba, és a húslevét fazékba, és kivivé hozzá a cserfa alá, és felajánlá néki. És mondani ki az Isten angyala, vegyed a hús és a kovásztalan kenyereket, és rakd erre a kősziklára, és a húslevét önts rá, és úgy cselekedél. Ekkor kinyújtál az Úrnak angyala pálcájának végét, mely kezében van, és megérintél a hús, és a kovásztalan kenyeret. És tűzött ki a kősziklából, és megemésztél a húst és a kovásztalan kenyereket. Az Úrnak angyala pedig eltűnt az ő szemei elől. Látván pedig Gedeon, hogy az Úrnak angyala volt az, mondta Gedeon, jaj nékem, Uram, Istenem! Mert az Úrnak angyalát láttam színről színre, és mondta néki az Úr, békesség néked, ne félj, ne halsz meg! És építe ott Gedeon oltárt az Úrnak, és nevezi az Jehova Shalomnak, azaz az Úr a béke, mely minden mai napig megvan Abiézer nemzetségének városában, Ofrában. És lőtt ugyanazon éjjel, hogy mondta az Úr néki, végy egy tulkot atyának ökrei közül, és egy másik tulkot, mely 7 éves, és roncs le a Baál oltárát, mely ötnek atyádé, és a berket, mely mellette van, vágd ki. És építs oltárt az Úrnak, a te Istenednek, ennek a megerősített helynek tetején, alkalmatos helyen, és vedd a második túlkot, és áldozd meg égő áldozatul a berek fájával, amelyet kivágsz. Ekkor Gedeon 10 férfiút vőn maga mellé, az ő szolgái közül, és aképpen cselekedék, amint megmondotta vala néki az Úr. De miután félt atyának háznépétől, és a városnak férfiaitól, ezt nappal cselekedni, éjszaka tevének. Mikor aztán felkeltek reggel a városnak férfiai, imé már össze volt törve a Baál oltára, levágva mellette lévő berek, és a második urok égő áldozatul azon az oltáron, mely építették. És mondának egyik a másiknak, ki cselekedte ezt? És mikor? És mikor utána kérdezősködtek és tudakozódtak, azt mondták, Gedeon, Joás fia cselekedte ezt a dolgot. Akkor mondának a városnak férfiai Joásnak, add ki fiadat, meg kell halnia, mert lerontotta Baál oltárát, és mert kivágta a berket, mely mellette volt. Joás pedig mondta mindazoknak, akik körülötte állanak, Baálért pereltek ki, vagy ti oltalmazzátok én őket. Valaki perel ő érette, ölettessék meg reggeli. Ha Isten ő Baál, pereljen ő maga, hogy oltára lerontott. És azon a napon elnevezék őt Jerubbaálnak, mondván, pereljen ő vele Baál, mert lerontotta az ő oltárát. És mikor az egész Midian, Amálnak és a napkeletiek egybegyűlének, és által keltek a Jordánon, és tábort jártak Jezreel völgyében, az Úrnak lelke megszállotta Gedeon, és megfúván a harsonákat egybehívve Abiézer házát, hogy őt kövesse. És követeket küldte egész Manassébe, és egybegyűlve az is ő utána, és követeket külde Áserbe, és Zebulonba, és Naftaliba, és fejűvének elejébe. Isten tegye áldottá igének hallgatását, szívünk befogadását, jelte testvére imádkozzunk. Áldott imádunk és magasztalunk, Urunk Jézus Krisztus, hogy végtelen kegyelmedből és szeretetedből kijelented önmagad nekünk, belső lelkiképpen megviszonyítod magad, és tanítasz minket az élet útján. Hadd könyörgünk, Urunk, szólj ma is így hozzánk. Add a te lelked belénk. Add, hogy megértsük, elfogadjuk, megszeressük, és meg is cselekedjük a te igédet. Add, hogy így a te igéd el tudja végezni belünk is életet megtartó és megmentő munkáját. Győzz le bennünk a hitetlenséget, a kételkedést, a félelmeket. Győzz le bennünk minden hitetlenséget. Könyörülj rajtunk, Jézus, jöjj közel hozzánk, légy irgalmas mindannyiunkhoz. Ámen. Igehirdetésre készülve a 294. énekünk első versét énekeljük, Jézus vigasságunk, esdekelve rád.
Uram, te szólsz, Uram, ha vagy, Uram, ha így vagy, úgy vagy, amúgy,
vagy valami ilyet. Kértél-e már jelet az Istentől? Nem olvastam, mert túl hosszú lett volna, ugye végén van. Még Gedeon kirak gyapjút is, hogy a gyapjú legyen száraz, körülötte levő terület vizes, majd pont fordítva, a gyapjú legyen vizes, és minden száraz körülötte, ezt megadja neki Isten a jelet. Sok-sok jelet kérte Gedeon. Utánozhatjuk előtte. Elsőre azt mondaná az ember, hát persze, meg van írva, neki sikerült, akkor miért sikerülne? Hát mondjam azt, hogy nem kell ezzel próbálkozni. A jelkérés mindig a hitetlensége. A jelkérés a bizalmatlanság jele is. A jelkérés nem csak az Istenbe vetett bizalom hiánya, önmagunkba vetett bizalom hiánya is. És a saját magunk bizalmatlansága megbénít, félelemmel tölt el, ingadozóvá tesz. És ha ingadozó, ha bizonytalan a kürtszava, ha pislákol a fény, akkor hogy lehet elindulni? És ha tegyem hozzá, hogy Gedeon úgy kapja el, hogy valami nagyon nagy dolgot kér tőle. És ami kis hétköznapi dolgainkban nem nagyon kell erre számítani. Gondoljatok csak bele, Jézustól is hányan kértek jelet? Mutass nekünk valamilyen jelet, te vagy a Krisztus, te vagy a megváltó, te vagy az élő Isten. Nem volt elég a sok csoda, amit Jézus megtett. Nem volt elég az, hogy születésétől fogva a látott. A születésétől fogva süket hallott. Hogy a néma beszélt. Hogy a sánta és a béna járt és épp élet. Hogy a szárad kező, akinek el volt sorvadva a keze, annak egyszerre épp élet a keze. Nem voltak elegek. Ezek a csodálatos gyógyulások, ezek a csodálatos cselekedetek, amikről minden zsidó tudta, hogy ez csak a messiás lehet. Nem volt elég, ugyan jel kell. Mert amikor az ember belemegy ezekbe a jelkérésekbe, az azt jelenti, hogy hitetlen, hogy gyenge hitű, hogy bizalmatlan, hogy fél, és újabb jel kell, hogy Gedeonnak is újabb és újabb jel kell. Nem volt elég az a jel, amit itt az angyalat, majd kell a nyakjú jele, aztán majd kell az a jel, amikor az Úr leküldi a midianiták táborához, és ott az egyik midianita elmeséli az álmát, melyből Gedeon megérti, hogy Isten bele van, mert az álom az, hogy legugra egy árpa kenyér, földönti a midianiták sátrát, a másik mondja, hogy Gedeon serege, ez eltapos minket, mindez hallja Gedeon, és csak ezután mer csatára menni. Ha valaki belemegy ebbe a jelkérésbe, sose lesz elég a jelekből. Mert minden jelet meg tudunk magyarázni, mert minden jelen kapcsolatban majd lehetnek kérdéseink. És hogy gimnáziumi fizika tanárunk mondta valamire, akkor hiszi, ha látja, sőt még akkor se hiszi el, ha látja. Mert amit ő megtanult fizikai törvényekként, annak nem mondhat ellene semmi. És még ha látja, igazából akkor se fogja elvinni. Valahogy így van vele a legtöbb ember. Persze, attól függetlenül még ott van bennünk a kis ördög, vagy a nagy ördög, mert belénk nagy, hogy milyen jó lenne egy jel. Valami kézzel fogható, valami szilárd bizonyíték. És megjelenik az a gondolat, amiről azt hiszük, hogy modern gondolat, de hát évszázadok óta itt van ebben a világban az emberek között. Amikor az ember arra gondol, hogy az Istenbe vetett hit valami avit, valami régi, valami primitív őskorban itt maradt, mert Isten léte bebizonyíthatatlan, nem létét sem lehet bebizonyítani. De az ember megragad ennek Isten léte bizonyíthatatlan. És ugye már az ember tudja, hogy bizonyos dolgok miért vannak, akkor már hajlamos azt hinni, hogy nincs is mögötte Isten, nincs is mögötte Teremtő. Ez majdnem olyan, hogy mert tudjuk, hogy hogy kell összeszerelni egy autót, akkor már azt hiszük, hogy nincs is tervezője, csak magától állt el, nem? És tudjuk bár, hogy az eső hogy keletkezik. Elpárolog a víz, fönt összegyűlik, kicsapódik részecskékre, és akkor lehullik. De nem ilyen egyszerű. mert az esőben komoly szerepet játszik a kozmikus sugárzás. És a napszéltől is függ, hogy mennyire tolja el, vagy engedi be ezt a kozmikus sugárzást. Ugye erre nem sokat hallottunk. Igazából most sem tudjuk, hogy keletkezik az eső. De az ember úgy hajlamos, ha már bizonyos dolgokat tud, úgy gondolni, hogy nincs mögötte sej. És jó lenne egy bizonyság, hogy van odafönt valaki. Hogy valaki hallja az imádságom, hogy nem a semmibe szólok. Hogy valaki tényleg van, aki figyel. De vajon a látható jelek a biztos bizonyságai ennek? Jézus azt mondja Tamásnak, boldogok, akik hisznek és nem látnak. Előre vetíti, hogy az apostoli kor után már nem lesz színről színre látás, főleg azután, hogy Jézus testben fölültetik a mennybe. Előre vetíti, hogy majd lelki módon lesz látás. Az Isten lelke megérinti a te lelked, és így kezdesz el hinni. És Pál azt mondja, hogy itt hallásból van, a hallás pedig Krisztus igéje által, mert a hit különös dolog. A földi jeleket majd magyarázod, vagy nem hiszed, de az Isten szent lelkének belső bizonyságtétele megerősít. És szilárd hittel eltölteni. És amikor Jézuson jelet kértek, az nem valami lealacsonyítása volt az ő isteni személyének. Tudod, amikor kimész a vásárba, voltak régen odahaza, én Fóti vagyok, Fóton, ilyen állat és kirakodó vásárat. Nem tudom, hogy ezen a környéken voltak, vagy vannak-e. És akkor itt ezekben a kirakodó vásárokban, ezek az árusok bizonyították termék tartóságát, jó minőségét. És emlékszem, még gyerekkoromban édesanyámmal kimentünk, és édesanyám akart venni egy vágódeszkát, vettünk is egy ekkora ilyen nagyobb fajta vágódeszkát, még máig megvan. És cigányok árulták ezeket, gyönyörű faragványai voltak, kis vágódeszka, nagy vágódeszka, húskroffoló, mindenünk volt. És jó minőségű volt. És az édesanyám kérdezte, hogy jó minőségű, nem fog elrepedni. És ugye a cigány emberek a mentalitása, hogy megmutatkozott belőle, hogy bizonyítsa, hogy az ő terméke milyen jó minőségű, nagy teátrális mozdulatokkal megfogta azt a vágódeszkát, amit kiválasztottunk, megfogott egy másikat, hatalmasat rácsapott a füle, majd vele csendült, azt hittem, hogy ott ripityára törik. Semmi baja nem lehet. Mert jó minőségű anyagot csinált, vagy választott ki magának, jó minőségben megdolgozta, tökéletes, máig megvan az a vágó deszka. Vettünk egy még nagyobbat, valamelyik bevásárlóközpontban, nem csinálunk nekik reklámot. De elnézem így messziről, ha rácsapnék ezzel a régi vágó deszkával, mindjárt törnek. Amit ők akkor megfaragtak és megcsináltak, tökéletes. De vajon szüksége van-e az Istennek ilyen teátrális módon bizonyítani az ő jóságát, az ő szeretetét, az ő hatalmát és az ő létét nekünk? Nem lealacsonyításra ez az Úrnak. Uram, bizonyíts, hogy a portékát. És valahogy Gedeon is ilyesmit kér, ő pedig mondani ki, a kegyelmet találtam a te szemeid előtt. Kérlek, adj nekem valamely jelt, hogy te szól a szénvere. Ott áll előtte az angyal, mégis bizonytalan, hogy valóban az Isten szól. Szól hozzád a Bibliából, és bizonytalan, hogy valóban az Isten szól. Bizonytalan is lehetsz, mert tudunk magunkhoz is szólni a Bibliából. De aki ismeri az Urat, azért azt tudja, mikor szól ő, vagy mikor az ember, mikor szól Isten is, mikor magyarázunk el, de ilyenkor el többször is megkérdezni. És Isten nem fog olyasmit mondani, ami ellenkezik igényével. Néhányszor hallom így magukat hívőnek mondott valahogy, hogy hát tudom, hogy ez bűn, de nekem az Úr ezt megengedte. Tényleg? Melyik Úr engedte meg? Önmagad úrság? Önmagad megengedted magad? Gedeonban nem csak az, hogy valóban az Isten. Isten szól el. Mert az, hogy kegyelmet találta az Isten. Hogy szereti-e őt az Isten. Hogy törődik-e vele az Isten. Hogy gondja van-e az Istennek őre állt. Volt-e már ilyen kérdése? Történt vele valami az életben, ami nem tetszett? Így szeret engem az Isten? Valami nem sikerült. Hát hol vagy, Uram? Nem szeretsz engem? Ilyenkor elfeledkezünk arról, hogy Jézus keresztre adták, megostorozzák, megcsúfolják, bántják, és nem nagyobb a tanítvány a mesterén. Ilyenkor elfeledkezünk, hogy szeretnénk, hogy minden jó legyen, minden tökéletes legyen, Isten burokba tartson, tenyerén hordozon, mi legyünk az überál lesz mindenek felett. Még egy szúnyog se jöjjön közel, mert ha megcsíp, akkor megsértődünk a mi Urunk, ami Uram, hogy engedhetted meg ezt a szúnyogot ide. Azért nem ilyen egyszerű az élet. És Isten szeretetének a bizonyságai nem ezek. Honnan tudod, hogy valaki szeret különben? Hát onnan, hogy mondja. Nem? Meg onnan, hogy olyan dolgokat tesz, ami szeretetét bizonyítja. És hadd mondjam azt, hogy Isten szeretetének bizonysága két szó. És ez a két szó egy név. Jézus Krisztus. Isten szeretetének legvégső és megfelelkeztetetlen bizonysága felé, hogy meghalt érte Jézus Krisztus az ő egyszülött fia. Meghalt érte az Isten egyszülött fia, és nem azért halt meg, hogy kifosszon, nem azért halt meg, hogy szegényebb érdegye a te életed, nem azért halt meg, hogy nyomorba döntsön, nem azért halt meg, hogy besavanyítson, mint a csavarjuk káposztát. Nem azért halt meg, hogy örömtelen legyen az életed. Azért halt meg, hogy élhess. Hisz ő általa és ő életre teremtettek mindenet. Ő az élet forrása. Ő ne tudná, hogy mi használ az életnek. Ő ne tudná, hogy mitől lesz jó az élet. És a világ mindenség ura, aki a szavával teremtett mindent. És egyszülött fiát adta érte. Ne tudná, mindenkinél jobban. Mi a jó neki. És ha rosszat akar, egy pillanat alatt el tudod taposni. De ő jót akar neked. Ha azt akar rá, hogy örökké szenvedj, akkor már egyből a kárhozatba születtél volna, de nem ezt akarja Isten. Isten kegyelmezni akar, nem elítélni, nem bántani akar, hanem örömmel és boldogsággal akar eltölteni téged. És itt van Jézus Krisztus. És mit mond Jézus a tőle jelkérőknek? Nem adatik más jel, csak Jónás próféta jele. Ahogy Jónás három napig a Cetha gyomrába, úgy van az emberkéje is három napig a földgyomrába, majd így föltámad és legyőzi a halált. És akinek nem elég az, hogy Jézus meghalt, és föltámad, és legyőzte a halált, annak semmilyen jel nem lesz neki. Na erre szokták mondani a hitetlenek, hogy a Bibliát emberek írták, kitalálták, stb. Stb. Meg hogy már azóta átírták sokszor a Bibliát, meg így meg. Az Iliász, ha jól emlékszem, Homérosz írta. Jól emlékszem? Bólogasson a kívánat. Az eredeti mű a keletkezési idejétől számítva a legfrissebb kézirat, amiben ezt látjuk, 1800 évvel későbbi. Mégsem kételkedünk abban, hogy az eredeti szöveg van előttünk. Az eredeti mű, ez képest 1800 évvel későbbi. A Biblia pedig második, harmadik századból már vannak töredékek, aztán a harmadik, negyedik századból már teljes új szövetségünk van. Biblia felől mégis kételkedik. Meggyőződésem, hogy Krisztus után 70-ig már ott vannak előttünk az evangéliumok, mindegy, hogy mit tanítanak róla a liberális teológusok, biztos, hogy megvoltak már előtte. Ugye Jézus megjövendői Jeruzsálem pusztulását, hogyha utána keletkeztek volna, leírták volna azt is, hogy igen, megtörtént. A páli levelek 40-es, 50-es években már megvan, Krisztus után. Leírnak az evangéliumok is embereket, meg a levelek is, akik látták a feltámadott Krisztust. És ha az apostolok nem találkoztak volna a feltámadott Krisztussal, mit gondoltok, miért tanúk halált haltak volna? Meghaltak volna semmiért. Az egyház szóval üldözték. Az egyház akkor még semmi volt. Nem volt benne az a szándék, amit a
korsai történetírás akar elénkbe adni, hogy a hatalom gyakorlása szempontjából írták, ahogy úgy. Egyszerű emberek voltak, akik reszkedtek, mint a nyárka levél, amikor Jézus megfeszítették, összegyűjtek az apostolok, ott fértek az asszonyok, a több bátorságot, azok kimertek menni a sírhoz. És megírják, amit átéltek, amit megtapasztaltak, és minden történelmi eseményről ilyen írásos feljegyzésekről tudunk. Érdekes, a történelmet elviszik az emberek, pedig sokszor felesem igaz. Az Isten igényét meg, amiért meghaltak, aminek az igazságát vérükkel pecsételték meg, azt nem hiszük. Nem adatott más bizonyság. Itt a Szentírás, Isten szava, és leírja, ami megtörtént. Jézus meghalt, és legyőzte a halált, és feltárt. Akinek ez a jel nem elég, annak semmilyen más jel nem lesz elég. Aztán ha megnézzük itt, ugye, amit már említettem, és hogy Gedeon itt problémázik azon, ha kegyelmet találtam a szemed előtt. Honnan tudod, hogy kegyelmet találtál a szemed előtt? Honnan tudod, hogy téged is szeret? Tudom, hogy személyes neked Krisztus. Meg onnan, ahonnan Gedeon is, hogy onnan tudja meg Gedeon, hogy Isten szereti, hogyha elfogadja az ő áldozatát. Te is onnan tudod meg, hogyha elfogadja a te áldozatod. Mindjárt elmondom, hogy ez mit jelent. Gedeon úgy nyer bizonyosságot, hogy a törvény szerinti módon, azaz Istennek engedelmeskedve elkészíti a bűnért való áldozatot. Tehát már elkezd engedelmeskedni az Istennek. Oda viszi az angyalhoz, az angyal utasítja, hogy mit hogy pakoljon fel az oltárra, és amikor itt is mindenben engedelmeskedik az Isten akaratának, akkor az angyal kinyújtja a botját, tűz csapja a kősziklából, és a tűz ugye megemészti Gedeon áldozatát. Tehát Isten elfogadta az ő áldozatát. Tehát ha bizonyosságot akarsz arról, hogy szeret az Istenről, hogy kegyelemmel fogadod, kezdj el neki engedelmeskedni, kezd el cselekedni az ő akaratát, és az engedelmességben, és Isten akaratának a megcselekvésében belső lelki módon megtapasztalod. Na de lehet, hogy valaki megkérdezi, hogy mégis azért milyen áldozat? És tényleg milyen áldozat? Adakozzak egy hatalmas összeget. Isten nem lehet meghegyerezni, meg megvásárolni. És ne félelemből, ne kényszerből, ne számításból adakozz. Akkor mondjak meg dolgokról, innentől kezdve nem lesznek csak itt. Háborúban kint voltak lövészárokban, imádkoztak, Uram, hazahozol akkor, és akkor tett egy fogadalmat. Hazahozta az Úr, a fogadalom meg elpárolgott az ember részét. De nem a fogadalma miatt hozta az az Úr. Szüksége van az Istennek arra, hogy te szeret valamilyen fogadalmat, lemondok valamiről. Megsanyargatom magam. Fölajánlom, jó katolikus módjára azt mondom, fölajánlom a szenvedéseimet. Nincs erre szüksége az Istennek. Hát akkor milyen áldozat, amit mi hozhatunk az Istennek? Reformátor azt mondja, Biblia önmagát magyarázza, minél többet olvasod, annál jobban megérted, hogy tényleg így van. 51. Zsoltár, 19. vers. Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem teted te meg. Amikor önmagad adod az Istennek, amikor elfogadod az ő istenségét, amikor megalázod magad előtte, amikor elkezded szeretni az Istent, amikor bűnbánattal elé borulsz, és a te bűneidet Krisztus keresztjére helyezed, hogy Isten szeretetének a tüze megemészze a te bűneid. Hát Gedeon is mit mutat neki? Bűnér való áldozatot. És mit mond itt Dávid? Töredelmes és bűnbánó szíved, ó Isten, nem veted te meg. És a megtérés is így kezdődik. Nem csak az, hogy azt mondod, hiszek Uram, hát az ördögök is hisznek és rettegnek, írja Jakab levele. megtérés az összefügg azzal, hogy behívom Krisztus az életembe, és leteszem a bűneit, amiket ismer, amikről már tudom, hogy bűn. Megvallom neki. Lehet másképp is hívni. És majd Isten azt mondja, hogy semmi közöm hozzá. Szoktad ezt gyakorolni, a bűnvallás? De tényleg mi a bűn? Nem az a bűn, amit az emberek gondolnak, hogy bűn. Mert az emberi akarat és erkölcs gondolat az változik. Olyan korban élünk, amikor a föltelen meg a undormány az már divat lett. Bűn az, amit az Isten mond bűn. Bűn az, amire az Isten azt mondja, hogy az átok, az ő, és jó az, amire az Isten azt mondja, hogy áldás. A bűn Isten akarata ellen való cselekvés, és a bűn, és az Isten akaratát honnan ismered? A Biblián. Ne az emberi erkölcs szerint ítélj, a Biblia szerint ítélj, az Isten szava szerint ítélj. És vidd el érte bűneid és rakd le. És ahogy Gedeon bemutatja az áldozatot, Isten elfogadja, hirtelen átéli Isten jelenlétét, Isten közelségét, és elkezd félni, jaj, az Úr angyalát láttam, meghalok, mert tudja, hogy bűnös ember Isten felség előtt meg nem állhat, mert szentségének tisztaságában elégne az bűnös ember. És Isten megvigasztalja, hogy ne félj, Gedeon, nem halsz. És akinek volt már ilyen bűnvallás az Isten felé, hitteli bűnvallás, az tudja, hogy miről beszélek, az már átélte Isten jelenlétét, Isten közelségét, azt az örömöt és boldogságot, ami eltölti a szívét. Amikor fölkiáltam, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Kerekesen pont azt énekeltünk, csak így nem beszéltük meg előre az éneket. Mert amikor elkészül a prédikáció, akkor már késő, hogy én ide szóljam. Átélted már? Érintette már meg az Isten lelke a te lelke. És akkor te tudod, hogy tényleg ő szól, tényleg itt van. És ezek a bizonyságok azok, amik a hívőt megszilárdítják. És ilyen módon lesz a hit olyan, hogy előben lehet hitetni a hívővel, hogy azok a padok, amikre ti ültök, nem léteznek. Mint az, hogy nincs Isten. Szilárdabb bizonyosságod lesz az Istentől, mint am a padról, ami a hátadat meg a hátsódat most nyomja. Mert a hitvallásból van, és az ebből való, a lelki bizonyosság, a lelki módon való Isten megtapasztalás lesz olyan, ami miatt aztán a első, második és harmadik században a keresztény vértanúk vállalták a halált Krisztusért, és ők most is vállalják. Amikor az iszlám állam Líbiában megölt 20 vagy 30 valamennyi kopt keresztjén, nem számolt be róla a nyugati média, mert ugye mégis. Fölajánlották nekik, ha áttérnek az iszlám hitre, életben maradhatnak. És több évnyi fizetésüket is fölajánlották nekik, hogy megkapják. Gondolj bele, több évnyi jövedelmet fölajánlanák. Nyilván, ha neked felajánlanák, hogy térjál, akkor nem térni el, de ha kinézünk a világra, akkor mindenki örömbe áttérne, mert pénzet az Isten. És ezek a kop keresztjének visszautasították, nem tagadták meg Krisztus, nem tagadták meg több évnyi jövedelemért, nem tagadták meg azért, hogy megmarad az életük, inkább vállalták Krisztusért a vértanú halálságot, de hűek maradtak Krisztushoz. Mert megtapasztalták. Mert szerették Jézust. A hitük nem szavakban állt, nem liberális agymerésekben, hanem Krisztus követésében. Ha leteszed a bűneid Krisztus előtt, ha megbánod a bűneid, majd ez eltölt azzal a bizonyossággal, hogy bizony itt van az Isten. És amikor amikor Gedeon ezt megteszi, és Isten utána megbizonyítja, hogy igen, itt vagyok, kegyelembe fogadtalak, akkor Gedeonnak újból jelét kell adnia, hogy komolyan gondolja az Úr követését, hogy fontos neki az Isten, le kell döntenie a Baál oltárt, azt a bálát. Pont az apjáé volt, fél is az apjától, meg a város véneitől, ezért testet teszi, ugye kivágja azokat a szent fákat, ami körülötte vannak, lerombolja a Baál oltárt. Nem tudom, hogy emlékeztek rá, a nyugati média ott sajnálkozott, hogy az iszlám állam fölrobbantotta a Baál templomát. Baál az egy ősi kámáni termékenység, istenség. Azt fontos tudni róla nekünk, hogy újszülött csecsemőket is megáldoztak neki, elsőszülött fiú vagy elsőszülött lány csecsemő tűzben légették ugye Baálnak. Hát ilyen istenség volt, nem véletlen, hogy sajnálkozott a nyugati média a Baál templom miatt. És ő lerombolja Gedeon ezt a Baál oltárt. Miért kéri tőle ezt az Isten? Ahhoz, hogy az Isten téged, vagy Gedeon, vagy engem, vagy bármelyikünk szolgálatába állíthasson, hogy megállhassa a mi szolgálatunkat és a mi bizonyságtételeinket, ahhoz rendet kell rakni. Le kell rombolni a mi bálványszobrainkat, a mi bálványainkat. Helyre kell állítani az Isten tiszteletet. Ma már gondolom nincsenek olyan bálványai a legtöbb embernek, hogy ilyen szobor, és akkor azelőtt imádkozunk, mert azt hiszi, hogy az a szobor megsegíti. De vannak más ilyen bálványai. Van, akinek bálványa a pénz. Van, akinek bálványa a hírvét. Van, akinek bálványa a szépség. Van, akinek bálványa a hatalom. Van, akinek bálványa a befolyás. Az élvezet. Alkohol, cigaretta, drog. Minden, ami fontosabb az Istennél. Minden, amire azt mondanád, hogyha Jézus így, hogy bár Uram, előtt ezt, aztán majd jöhetsz te. Lehet, hogy ez így szó szerint nem mondjuk ki az Úrnak, de azért, hogy vannak a te csendességeid? Vannak csendességeid? Van időd az Istenre? Van időd az Istenre? Vagy vannak az Istennél fontosabb dolgok, amikre időt kell szakítani a te csendességed rovására? Miből csípsz el időt, ha kevés van? A csendességedből, vagy más? Az elég érdemes elgondolkozni. Van-e időd Istenre? Jaj, Uram, nincs időm vele. Nincs időm templomba járni, nincs időm Bibliát olvasni, nincs időm imádkozni, semmire sincs időm. És ha Isten azt mondaná neked, hogy hát neki sincs ideje rád, végig lennél sértődve, nem? Hát mi az, hogy nincs rád ideje az Istennek? Hát, és pukkadoznál. Gondold végig. Döntsd el te bálványod. Ha nem számolsz el olyan radikálisan a benned lévő bálványokkal, mindaz, ami fontosabb neked Jézus Krisztusnál. Nem számolsz olyan radikálisan, mint hogy Gedeon leszámolt ezzel a Baál oltárral. Akkor ne várj Isten megállja a szolgálatot. Talán azért olyan erőtelen a bizonyságtétel a keresztényeknek. Talán az elég is azért olyan erőtelen. Nem mondja senki azt, hogy gyülekezetre sorszol, mintha én lennék a tökéletes. Én sem vagyok tökéletes. Én is küzdök a bűneimmel. És sokszor látom azt, hogy hívő szülők és hitetlen gyerekek vagy unokák. Miért? Lehet, hogy azért, mert van egy-két bálvány, amit szeretünk, amit édesgetünk, amiről nem akarunk tudomást venni, hogy fontosabb Jézusnak. Nézz szembe önmagaddal. És légy őszinte Istennek. Imádkozz meg Jézusnak, hogy Uram Jézus, én ezt a bűnt nagyon szeretem. Én ezt most nem tudom neked odaadni. Hát attól félek, hogy ezt elveszed tőlem, szegényen lesz az életem. Örömtelen lesz az élete. Az eszem tudja, hogy bűn, de a szívem még nem akarja elengedni. Uram, ez van. De segíts! Formálj át! Szabadíts meg a bűntől! Alakítsd át az értékrendet! Alakítsd át a világnézetet! Tedd meg! Magadtól nem fog menni, de Jézus meg tudja tenni. Emlékeztek arra az apára, akinek a gyermekét nem tudták a tanítványok meggyógyítani? És akkor mondja Jézusnak az apa, Uram, ha tehetsz valamit, egy úgy ismeres, Jézus mondja, tehetek valamit. Hát minden lehetséges a hívőnek. És akkor mit mond az apa? Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. Ez azt jelenti, hogy akarok hinni, de nem tudok, segíts. És mi történik? Meggyógyul a gyerek. azaz segített Jézus annak az apának a hitetlenségét. Vidd elé mindazt, amit megmutatott. Legyél őszinte, Istenem, úgyse tudod becsapni. Vesélj vele át, minden tud róla. Jobban ismert téged, mint a saját magad. El tudod játszani a szentet mindenhol, itt a templomban is. Van egy templomi ruhán, van egy otthoni ruhán. Eljátszuk a különböző társadalmi helyzeteknek megfelelő szerepeinket. De Isten előtt nem tudod. Isten jobban ismert téged, mint a saját magad. Tárd ki előtte a szívet, hogy meggyógyíthasson. És akkor megáldja a te szolgálatod. Megáldja a te életed. Megáldja azokat, akiket átbízol. Nézzétek meg Gedeon. Gedeon nem volt túl bátor ember. Annyi jelet kért, meg minden, meg félt. De ahogy megtette, amit Isten kért tőle, mi történik? Az apja, akitől fél, kiáll mellé, amikor meg akarják őt ölni. És azt mondja, hogy ha bár Isten, akkor pereljen önmagáért. Védje meg önmagát. Akkor lenyugszik a tőle. És aztán olvastam, ugye miután átkelnek a Midianitok Jordánon, az Úrnak lelke megszállotta Gedeon, és megfúván a harsonákat egybezsírvá Abiézer házát, hogy őt kövesse, és utána Manassé, Asher, Zebulon, Naphtali, tehát a környező törzse. És mit csinálnak ezek a törzsek? Beállnak mögé. Mikor lesz alkalmas, hogy elvégezze Isten szabadítását? Miután ledönti a bálványt. Miután leszámol a bálványokkal. Miután helyreállítja az Isten tiszteletének a rendjét. És akkor Isten megállja a szolgálatát, a küldzengése már nem bizonytalan. És ezért van az, hogyha évszázadokkal, vagy akár évezreddel, vagy évezredekkel ezelőtt élt hívő, írásos bizonyságát olvasott az Istenről, vagy prédikációját. Isten lelke megszólít belőle. Míg a hitetlenét olvasod, az egész más. Mert még holta után is adja Isten a lelkét a ma ember bizonyságtételét. Nézzétek meg Gedeont. Megteszi, amit az Isten kér, és megáldja az Isten az ő életét. Gondold végig. És ne akarj így gyereket kérni, hogy ó, Uram, hogyha így, akkor én is kiteszem a gyapjút. Könyörök hozzá, szóljon hozzád az igényéből, az ő lelke érintse meg a te lelked, adjon egy belső bizonyságot önmagára, és meg fogja adni. És mindenféle ilyen jel nélkül eljutsz oda, hogy szilárdan hiszed az Isten. Csak kezdj el neki engedelmesen, csak kezd el követni őt. És ne Jézustól félj, attól félj, aki meg akar ölni a gonosztól, de ne Jézustól. Amen. Kitűnk annak gyengeségét, kicsinységét, látott hitetlenségeit, könyörülj rajtunk. Munkál ki bennünk, hogy elmerjünk indulni az engedelmesség útján, hogy lépésről lépésre megtapasztaljuk a te szeretetet, jelen valóságot, hatalmad irgalmat. Győzd le szívünk ellenállását, elménk kételkedéseit. Könyörülj rajtunk, Jézus! És hadd imádkozzunk, Urunk, különösen is azokért, akik az elmúlt héten álltak meg szerettük rabatalánál és sírjánál. Könyörülj rajtunk! Töltsd el őket erős hittel és igaz hittel! Öleld át őket szent lelkeddel! Bizonyítsd meg magad nekik, hogy lássák, hogy nem a haláli az utolsó szó. Hogy a szeretett személy, akitől búcsúztak, nem a semmibe ment, hanem ment hozzád, mert hitt benned, mert reménykedett benned, mert élt az igével, a te szavaddal, add meg nekik a hitet és bizonyosságot, hogy a halál nem végállomás, csupán csak egy állomás, melyen át az ember átmegy e világból, egy más világba, a hívő a te világodba. És add nekünk mindannyiunknak ezt a hitet, hogy legyen békességünk, hogy legyen örömünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki a mennyekben, szenteltessék a te, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Most pedig a gyülekezet helyét elfoglalva, hallgassa meg a hirdetéseket. Szomorú szívvel, de Isten akaratával megnyugodva hirdetem, hogy az elmúlt héten, kedden vettünk búcsút, közben egy Kósa Józsefné született Éger Ilona testvérünktől, akit 97 esztendős korában szólított magához, amit tudunk. Temetésén az ige a János evangéliumának 6. fejezetéből a 39. és 40. verséből szól. Jézus mondja, az pedig az atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam azt az utolsó napon. Az pedig annak akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút és hisz ő benne, örök élete legyen, és én feltámasszam azt az utolsó napon. Ne féljetek! Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Így búcsúzott Jézus tanítványaitól, amikor a halálára készült. És azt mondta, hogy az ő atyának házában sok lakóhely van, és elmegy oda, hogy helyet készítsen nekünk. És özvegy Kósa Józsefnél született Éger Ilonának, édesanyátok, anyósok. Isten készített helyet. Hit benne, belép akaszkodott. Hát ti olvashatok neki igét, naponta kétszer. Amíg tudott, eljárt ide a templomba. Presbitere is volt a gyülekezetben. Hű volt Istenéhez. Bízzatok Istenre. Imádkozzátok meg, hogyha van bennetek kétek. Imádkozzátok meg a félelmeteket. Boruljatok a Jézus elé. Ő azért jött, hogy segítsen. És azt mondta Jézus, aki hozzám egy semmiképpen ki nem vetik. Nem küld el titeket, nem tett ki titeket. Az őszinte szívből jövő imád meghallgatja, és ad belső bizonyosságot, hogy legyőzetett a halál. És ő le tudja törölni a könnyeiteket, meg tud vigasztalni titeket. Bízzatok Jézusban. Azt mondta, hogy az az Isten akarat, hogy amit neki adott az Isten akkor, semmi el ne lesz. És nem veszítette el senki, kivéve veszetelen fiát, Júdás, aki arra volt rendelve eleve. De mindenki, aki hozzá ment, aki hittel ment hozzá, akit neki adott az Atya, megtarthatott. Megtarthatott az életre, az örökké valóságra a feltámadás. Bízzatok Istenben. Higgyetek Jézus Krisztusnak. Hitetem továbbá, hogy én most azért vagyok itt, mert Miskó János szabadságon van. Jól megérdemel szabadságát tölti, és ha minden jól megy, még július 28-án is én leszek, úgyhogy aki nem szeret engem hallgatni, akkor tudja, hogy akkor nem kell. Van-e más hirdetnivalónk? Ha nincs más hirdetnivalónk, énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt, majd utána 471. dicséretünk, mint a négy verset.
Thank you.